Orbán Viktor érti Donald Trumpnak a gondolkodását, és van egy ilyen ideológiai szövetség kettőjük között. Az, hogy ebből következik-e bármi kézzelfogható, szerintem egyébként egyáltalán nem biztos, és az előző Trump ciklusban szerzett tapasztalataink azt mondják, hogy nem, egyáltalán nem. Akkor akkor még ez az építkezés még nagyon gyerekcipőben járt, 2019-ben volt a Fehérházban Orbán, nem hozott haza semmit.
A közvéleménykutatások szerint szorosnak kellett volna lennie, mégsem volt az. Donald Trump viszonylag simán nyerte meg magyar idő szerint szerda hajnalra az amerikai elnökválasztást. Magyarországon, miután Orbán Viktor vodkázva kiünnepelte magát, beindult a diplomáciai nagyüzem. Csütörtökön az európai politikai közösség tagjai egyeztettek a Puskás arénában, pénteken pedig uniós csúcsnak adott otthont a legnagyobb és egyben legdrágább magyar stadion. Hogyan hathat az amerikai elnökválasztás Magyarországra és hogyan az Európai Unióra? Okkal örül ennyire Orbán Trump győzelmének? Hogyan alakíthatja át az új amerikai elnök Ukrajna az Egyesült Államokhoz, illetve az Európai Unióhoz fűződő kapcsolatát? Ezekről is fogom kérdezni Gyükeri Mercét, ezt a HVG 360 vezető szerkesztőjét, valamint EU-s szakújságíróját. Szia!
Szia Misi, köszöntöm a hallgatókat!
Valamint Bábel Vilmost, a HVG újságíróját. Szevasz!
Köszöntöm a hallgatókat!
Köszönjük, hogy itt vagytok. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti podcastja. Kezdjük egy picit a magyar-amerikai viszony értékelésével, kicsit talán újraértékelésével, és ugyanis új világ jön most Trump érkezésével. És akkor rögtön idéznék is egyet Orbán Viktortól, méghozzá magyar idő szerint szerda reggelről. Fényes győzelmet látok, a nyugati politika történet talán legnagyobb visszatérését, hatalmas küzdelmet. Ez mindenkinek, aki hisz az akaratban, a küzdelemben, a kitartásban nagy biztatást jelent. Van oka ennyire örülni a magyar miniszterelnöknek?
Hát igenis, meg nem is. Tehát ez nyilvánvaló, hogy a demokraták annyira nem kedvelik Orbán Viktort, mint amennyire Trump remélhetőleg kedvelni fogja, pusztán a személyiségét, vagy azt a politikai irányt, amit visz. De hogyha mondjuk így elemeire bontjuk le a magyar-amerikai kapcsolatot, akkor van egy pár olyan rész, ahol annyira nincs oka örömre. A gazdaság, hogy akkor egy kicsit így a saját területemre lépjek a diplomácia helyett. A gazdaság az azért egy érdekes terület, mert hogy ugye amerikai befektetők, cégek nagyon régóta nagyon nagy méretekben jelen vannak itt, illetve a magyar termékeknek is komoly felvevő piaca az Egyesült Államok. Viszont van egy elem, ami egy ilyen nagyon csúnya tüske, ez a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, amit ugye az amerikaiak felmondtak, és hiába próbálkozott a magyar kormány az elmúlt években, itt nem született megoldás. Ugye ez az első, amitől azt remélik, hogy itt megoldás születik, aminek egyébként több szimbolikus értéke van, mint praktikus, de a szimbolikus érték azért az nagyon fontos lehet.
De a demokrata kormányzat miatt nem oldódott ez meg? Tehát ez igen. Politikai vita volt?
Igen, véletlenül ugye úgy kezdődött az egész, hogy a magyar kormány befeszült, amikor a globális minimumadóról volt szó. Ez egy szankció volt a magyarokkal szemben. Aztán utána a globális minimumadó kérdése megoldódott, viszont ez a kérdés nem lépett tovább. Tehát, hogy a magyarok itt lépéseket tettek, láthatóan, bár ugye a nagy közönség számára annyira nem láthatóan, de azért próbáltak lépéseket tenni ezen a téren az amerikai kormányzat felé, de az amerikaiak erre nem reagáltak. Tehát várhatják azt, hogy itt mondjuk a republikánusok előbb fognak lépni. Vagy hát lépni fognak. A másik kérdés viszont az, hogy hát mégiscsak az EU tagjai vagyunk, és Trump számára Magyarország az nem egy olyan entitás, aminek egy gyönyörű fővárosa és egy csodálatos miniszterelnöke van, hanem az Európai Unió egyik tagja, és mint ilyen kereskedelmi szempontból, meg gazdasági szempontból egy potenciális versenytárs, vagy hát nem is annyira potenciális versenytárs. És ugye ez a típusú, ne nevezzük kereskedelmi háborúnak, de azért egy nagyon, nagyon erős verseny, az már az első Trump kormányzat, illetve a Biden kormányzat idején is megvolt. Én itt nem gondolom azt, hogy Magyarország bármilyen kivételezett szerepet kapna, pusztán azért, mert hogy Trumpnak meg Orbánnak jó viszonya van.
Uh-huh. Ugye idéztél ebből a rövid videóból, amit a miniszterelnök stábja rakott ki szerda hajnalban Biskekből, és én szerintem ebből is az látszik, hogy hát azért Orbán Viktornak nagyon kellett már egy ilyen győzelem. 2024 elég rázós év volt, és a külpolitikai fronton is, ugye, hogyha lehet úgy nézni a 2024-es évet, hogy egy ilyen nagyon hosszú év, mert hogy a lengyel választásokkal kezdődött igazából, és akkor
Magyarul... Tehát ami Orbánnak ráadásul rosszul is alakult.
Igen, és majd 2025. január 20-án lesz vége, amikor beiktatják a Trumpot. Szóval, hogy itt volt elég sok bukkanó. Most, hogyha legutóbbi nekünk releváns választást nézzük, az osztrákot, ott ugye nyert a szélsőjobb, a Orbán szövetségessége, de nem fognak kormánynak kerülni. A belpolitikai helyzet, a gazdasági helyzet Magyarországon az azért nem túl rózsás Orbán szempontjából. És hát ez azért mégiscsak egy nagy győzelem 2015-6 óta drukkol ennek az embernek, és tényleg a nyugati politika történet talán legnagyobb visszatérése. Biztos jó esett neki, hogy és biztosan lát hasonlosságot a saját története és a Donald Trump története között, és hát volt minek örülni. Szóval szerintem ennek a személyes vonala, amit így mindig elfelejtünk, szerintem az tök fontos.
Igen, csak hogy ott van mellette az előbb említett gazdasági vonal is, ami hát az utóbbi években csúcsra járó, Amerika felé irányuló magyar exportot viszont, hogyha jól sejtem, akkor gyengítheti, nem?
Ugye ezt majd meglátjuk. Tehát ugye az, hogy a magyar export az milyen, az nagyon sok tényező befolyásolja. Most például azért gyengébb, mert hogy nincs akkora kereslet. Tehát azért mondom, hogy itt ennek alapvetően semmi köze nincs az amerikai elnök választáshoz. Trump számára ez a típusú import, vagy ez a típusú beszállítás annyira nem kedvező, azért őt szép lassan éreztetheti majd a hatását. Ugye szóba került egyébként még egy ilyen is, hogy valamiféle ilyen Marshall-segéllyel igyekeznek Magyarország számára úgymond pótolni a hiányzó EU támogatásokat. Én ennek realitását igazából nem látom.
Jó, és hogy mondtad ezt a Marshall-segélyt, mert Orbánnak még túlsványosan volt egy olyan mondata, ami nekem kifejezetten befészkelte azóta magát a fejembe, ami szerint, hogy érkezhet olyan ajánlat, ami jobb, mint az EU ajánlata. Számítunk arra Trumptól, hogy valami olyat lerak az asztalra, amitől az vonzóbb lehet, mint az Európai Unió?
Senkitől nem számítunk erre.
De tényleg, ez már nem tudom, honnan veszi ezeket. Vagy hogy ez, hogy nem, nagyon remélem, hogy nem hiszi el.
Szerintem tehát,
az egy tragédia lenne.
Nem, szerintem nem hiszi el. Tehát, hogy ő próbálja így a lelket benne tartani az emberekbe, de azért ugye azt is elmondta, azt hiszem, azt is tusványosan, hogy például Kína is azért barátkozik Magyarországon, igen, mert az EU tagja. Tehát, hogy az EU tagság önmagában ad egy olyat, ami nem csak pénzt jelent, hanem azt is jelenti, hogy potenciálisan máshonnan érkezik pénz, de ez nem egy Marshall-segély formájában fog Magyarországra érkezni.
Hát objektíven, tehát, hogy az Európai Uniónál nincs a világtörténelemben sikeresebb gazdasági együttműködés országok között. Tehát ennél jobb ajánlatot még nem volt, még soha nem volt, tehát ennél jobbat nem lehet adni.
Na jó, csak éppenséggel Orbán pont erre mondja, hogy az Európai Unió jelenleg komoly gazdasági és egyéb kihívásokkal is küzdik, ezeknek egy részére meg fogunk beszélni, de hogy...
Ez igaz.
Igen, de pont Orbán az, amelyik ezeknek a problémáknak a megoldását ekézi folyamatosan. Pont Orbán mondja azt, hogy az Európai Unió gyenge, amit nyilván erősítene egyfajta erősebb politikai kiállás, amit Orbán gátol. Az európai integrációnak ebben a fázisában óhatatlanul összeforr a gazdasági és a politikai együttműködés. Most mondok erre egy egyszerű példát, hogy a kereskedelem politika az ugye az Európai Unió szintjén az egységes. A vámpolitikánk az ugye az Európai Uniótól függ.
Igen.
Mi nem tudunk plusz vámokat kivetni, illetve nem tudunk engedményeket se adni. Trump ezt látja, ő ezt fogja látni, ha ő védővámokat vet ki, vagy akar kivetni mondjuk az Európai Unióval szembe, ha megint csak ugyanoda kötünk ki, Magyarország ez alól nem lesz kivétel. Tehát, hogyha ő magyar exportot meg akarja vámolni, akkor megfogja. Arról ugye nem is beszélve, hogy ez a magyar export, ez valójában nem magyar export, hanem az itt termelő külföldi vállalatoktól származó termékeknek az exportja.
Akkor viszont egy picit térjünk ki ezekre, mert hogy ezt az adást csak a hallgató kedvéért mondom, ezt pénteken délután vesszük fel, bennünk még élénken él a miniszterelnök reggeli világmegfejtése a Kossuth Rádióból, ahol az a mondat hangzott el, hogy át kell venni mindent, ami jó a nyugattól, át kell venni mindent, ami jó a kelettől, semmit nem szabad átvenni sem a nyugattól, sem a kelettől, ami nem jó nekünk. Szerintetek Trump fog Orbán Viktorral kivételezni ezen világkép mentén, vagy egyértelműen ellenfelet fog benne látni, mint az Európai Unió része?
Hát szerintem erre az őszinte válasz az, hogy fogalmunk sincs. A miniszterelnökről, nem tudom, akik látták őket együtt Trumppal, azt mondják, hogy szemelláthatóan tudnak egymással beszélni, a miniszterelnök tud úgy kommunikálni Trumppal, hogy jól érezze magát, és ő, illetve az ilyen körülötte, mint hogy az Orbán körül, forgó emberek, és akiknek van erre valami rálátás, én mondjuk a Mlázár Oston Sámuellel beszéltem, aki a Nézőpont Intézetnek az igazgatója erről. Ő azt mondta, hogy hogy Orbán Viktor érti Donald Trumpnak a gondolkodását, és van egy ilyen ideológiai szövetség kettőjük között. Az, hogy ebből következik-e bármi kézzelfogható, szerintem egyébként egyáltalán nem biztos, és az előző Trump ciklusban szerzett tapasztalataink azt mondják, hogy nem, egyáltalán nem. Akkor akkor még ez az építkezés még nagyon gyerekcipőben járt. 2019-ben volt a Fehérházban Orbán, nem hozott haza semmit, azon kívül, hogy volt a Fehérházban, 20 éve nem volt akkor már Fehérházban, hogy ez önmagában egy nagy dolog volt, és elmondhatta, hogy mit tudom én, egyetértünk Trump úrral a migráció kérdésében, de közben meg éppen a Trump adminisztrációnak a tisztségviselői jártak a magyar kormány nyakára, hogy az orosz gázt azt kicsit most ebből vegyünk már vissza, építsünk LNG terminált Horvátországban, hogy amerikai LNG-t tudjunk venni, stb. Szóval akkor nem látszott, hogy ennek lennének ilyen, tehát lenne kézzelfogható eredménye ennek az egésznek. És mondom, akkor még az elején voltunk ennek, és azóta ugye azt tudjuk, hogy Trump nagyon nagyra értékeli például azokat, akik ebben az utóbbi 4 évben kitartottak mellette, annak ellenére, hogy hát ugye volt 2021. január 6-án ez a zavargás, amit
hát a
kapitólium ostroma. És hogy azért akkor nagyon sokan temették az ő politikai karrierjét. Viszont szerintem, ha az ember követte azt, amit a Trumppal 2016 és 20 között együtt dolgozó amerikai tisztségviselők leírtak, vagy elmondtak később arról, hogy ez milyen volt ez az időszak. Szóval ez így elég világosan látszik, hogy ez az ember ez nagyon-nagyon kiszámíthatatlan. Általában arra hallgat, akivel legutóbb beszélt. Erre egyébként, szóval ez egy, nagyon sokan itt vannak ezzel, csak mondom, hogy ő is ilyen, és pillanatnyi érdekeket néz, nem tud hosszú távon gondolkodni. És azt hiszem, hogy most ebből nyilván el kell választani az Orbán Viktor érdekeit attól, hogy mik Magyarország érdekei, de egyébként van egy érdekes párhuzam azzal, hogy mondjuk Kína, hogy mondjuk Xi Jinping mit szeretett volna, hogy mi legyen ennek az elnökválasztásnak a végeredménye, mert lehet, hogy drukkolt Trumpnak, mert a demokraták hosszú távon összeszedettebbek, és nem építik le az amerikai intézményrendszert, és egységes Egyesült Államokat működtetni, és rövid távon viszont Trump rettenetesen kiszámíthatatlan, és akkor most ebben a zavarosban leeshet valami Kínának is, leeshet valami az Orbánnak is, meg ő szeret a zavarosban halászni. Nem akarom hosszan elnyújtani ezt a választ, jó a káosz Orbán, mit tudom, mert ő egy ilyen fajta politikus, vagy hogy nem tudom, ez az Orbán Krisztián, aki egy ilyen igazából elemző, ilyen piaci elemző, de neki van egy ilyen nagyon szerintem egy ilyen jó kiindulási pont, ő azt mondja, hogy fel lehet osztani ugye a nyugati világ ellenségeit, hogy vannak a trollok, meg vannak a tolvajok, hogy a tolvajok azok az a Kína, aki minden technológiát, amire rá tudtak tenni a kezét, azt ellopta az utóbbi, nem tudom, 10-20 évben, és vannak a trollok, akiknek igazából csak az a fontos, hogy nincs konkrét cél, csak káosz legyen, mert a káoszban tudnak jól működni, és akkor ilyen Vlagyimir Putyin, meg ilyen Orbán Viktor.
Ha már Kínát említed, ugye a magyar-amerikai kapcsolatoknak egy másik emblematikus pillanata az első Trump kormányzat idején az az volt, amikor Mike Pompeo külügyminiszterként végig turnézte Európát azért, hogy lebeszélje az európai kormányokat arról, hogy a kínai Huawei-jel bizniszeljenek. És itt nem járt sikerrel. Tehát, hogy azért, hogyha megnézzük azt, hogy milyen eredménye van valójában a Magyarország, vagy hogyan csapódik le Magyarországon az, amit Trump akar, vagy akart, akkor itt se beszélhetünk sikerről.
Az a furcsa nekem ebben, hogy ez egy gazdasági szempont. Viszont a Trump és Orbán együttműködése sokkal inkább ideológiai síkon képzelhető el, mint sem gazdasági, nem.
Huawei az nemzetbiztonsági volt. Szerintem az nem annyira volt gazdasági kérdés. Aha. Tehát, hogy az, hogy ők Kínáról hogyan gondolkodnak, szerintem az sokkal komplexebb, mint egy egyszerű gazdasági kérdés.
Igen, és egyébként én nagyon kíváncsian várom, hogy szerintem erre nagyon érdemes lesz odafigyelni, hogy kik lesznek ezekben a kulcsfontosságú pozíciókban a Trump adminisztrációban. Tehát most Mike Pompeo, aki ugye
a külügyminiszter,
a nemzetbiztonsági főtanácsadó, Azt például már tudjuk, hogy ki lesz a Szenátus Külügyi Bizottságának a vezetője. Ez egy ilyen szenátor, egy oldtimer Idaho-ból, azt hiszem, vagy Iowa-ból, teljesen mindegy, a lényeg, hogy tényleg egy rossz szava nincs Trumpra, de ő egy, és úgy egyébként a szenátusban még mindig többségben vannak a republikánusokon belül is, ezek az ilyen klasszikus, tradicionális, inkább ilyen régeni republikánusok, akiknek a véleménye Oroszországról, meg Ukrajna támogatásáról sokkal jobban hasonlít az európai mainstreamhez, mint amit mondjuk a Trump alelnöke mond, vagy amit a magyar miniszterelnök.
Fogunk beszélni még Ukrajnáról, de egy kérdés erejéig még muszáj visszatekernem egy kicsit a demokrata adminisztrációhoz. Van még hátra néhány olyan hónap Joe Biden elnökségéből, amíg nem Trump irányít, értelemszerűen. Viszont ebben a néhány hónapban szerintetek várható még további konfliktus az elmúlt néhány év után a magyar kormány, illetve az amerikai között, vagy sem?
Szerintem ez mindig benne van a pakliban, tehát így szerintem az lesz egy kulcsfontosságú, hogy mit mondanak David Pressmannek. Tehát ő mindig életben tartotta ezt a feszültséget, hogyha ő mondjuk azt az utasítást kapja, hogy ezt tekerje föl, akkor lesznek még szerintem itt problémák. Mindig lehet találni ilyeneket. Ha visszaemlékszünk a kitiltási botrányra, ugye az is egy olyan történet volt, ami nyugodtan maradhatott volna a szőnyeg alatt. Az, hogy került előre, ugye az egy másik kérdés, mert azt nem az amerikaiak húzták elő, hanem a magyar fél, de hogy gazdasági együttműködésben olyan például adózási kérdésekben, vagy akármilyen más történetben, vagy akár ugye, ahogy az Európai Unió időről időre előhoz problémákat magyar törvényekkel kapcsolatban, ami ugye a jogállamiság mellett fut, tehát hogy például a homofób törvény, vagy bármilyen jogállamisági kérdés, ilyeneket szerintem mindig elő tudnak húzni, hogyha elő akarnak húzni.
De látunk erre csak esetleg szándékot?
Hát én szerintem az lesz, hogy most van még kb. 2,5 hónap, azt fogja csinálni a Biden adminisztráció, hogy megpróbál bebetonozni olyan, nem, tehát hogy olyan irányokat így lefixálni, amiben nagyon nem szeretnék, hogy változtasson a Trump. Ezt csinálta a Trump is. Tehát, hogy az amiután elvesztette a választást, volt tök sok olyan intézkedés, amit még gyorsan átvertek, hogy a Biden ne tudja visszatekerni. Valószínűleg lesznek ilyenek, és szerintem ezen a listán Magyarország való nagyon alján van. Tehát, hogy nem hiszem, hogy ez különösen érdekel bárkit, hogy mi újság van Magyarországgal. Most lehet, hogy nem tudom, a Donald Trump telefonál a Orbán Viktorra, de hogy mit számít ezt? Hogy azért van egy háború Európában, van ott van Kína, Irán, nem tudom, és szóval, hogy tényleg nagyon, szerintem senki nem tudja, hogy mi újság. A Trump is néha eltéveszti, hogy melyik kelet-európai féldiktatúrának a vezetője Orbán Viktor. Szóval.
Azt is hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy az Európai Unióban is valójában marginális Magyarország. Az, hogy Orbán Viktor mit mond, annak úgy például a háború szempontjából különösebb jelentősége nincs.
Meg abból a szempontból sem, hogy most lehet, hogy ő szeret úgy tetszegni, hogy ő Donald Trump legnagyobb európai barátja, de ezeknek a kapcsolatoknak így a kiépítésére például Németországnak vagy Franciaországnak egy egészen nagyságrendekkel nagyobb apparátusa van, és az, hogy mi itt van a CPEC Budapesten, és akkor idejönnek ilyen fringe trumpista politikusok, akikkel Szántó Miklós nem tudom meg tudni egy kávét, az egy dolog, de diplomaták ezrei járják az Egyesült Államokat nap mint nap, és beszélgetnek a republikánusokkal is, és életben, és ezek a kapcsolatok, ezek élnek, és lehet, hogy nem tudom, egyetértünk, vagy a Donald Trump azt gondolja néha, hogy egyetért Orbán Viktor a bizonyos kérdésekben, de attól még nem lesz a magyar gazdaság tízszer nagyobb a németnél, vagy nem tudom.
Én az első Trump győzelemhez, vagy az első Trump időszakhoz képest most azért komoly változást látok, tehát most láthatóan akkor mindenki próbált eltávolodni tőle. Most viszont mindenki próbál neki hízelegni. Én azt látom, hogy ugye akkor az egy ilyen nagyon nagy sok volt, mert hogy igazából senki nem tudta, hogy mire számítson. Most már pontosan tudja minden nyugati diplomácia, vagy akár a világon az összes ország, hogy mire számítson Trumptól. Úgy véli, hogy beszéli a nyelvét. Ennek a nyelvnek egy fontos eleme, amit Vilmos is mondott, hogy hízelegjenek neki. És most ezt látjuk, ezt a vonalat látjuk. Tehát az, hogy Orbán Viktor gratulál neki, mindenki gratulált neki. Tehát egyedül Emmanuel Macron volt, aki azt mondta, hogy erősebbnek kell lennünk itt Európában. De ő sem mondta azt, hogy elzárkózik az együttműködéstől.
Akkor viszont ennek tükrében kicsit görgessük ezt a gondolatmenetet tovább. Szerintetek hogyan változtathatja meg az Európai Unió, illetve az Egyesült Államok jelenlegi kapcsolatát az, hogy januártól Donald Trump az Egyesült Államok elnöke?
Hát igen, amit a Merci is mondott, hogy ezért erre most már nagyon sokan fel voltak készülve. A Politikóban volt egy cikk, amiben arról írt egy ilyen menő külpolitikai újságíró, hogy az európai hatalmi központokat sokkal kevésbé lepte meg az, hogy a Trump nyert, mint az Egyesült Államokban a szavazókat, mondjuk. Szóval ők erre azért készültek, és én is nem tudom, a Spiegel írt erről már több mint egy évvel ezelőtt, hogy hogyan készül a Scholz kormány arra, hogy visszatér a Trump, és hogy
erre visszatér, és Scholz kormány volt, nincs.
Igen, de legalább, tehát hogy ez a munka, tehát hogy az, hogy még egyszer beleszaladjanak egy akkora profonban, mint 2016-ban, hogy mindenki a Clintonra számított, aztán hirtelen jött a Trump, és azt tudták, hogy ki kell felhívni, hogy beszéljenek ezzel az ember, az nem fog még egyszer megtörténni. És az, hogy egyébként hogyan változhat ez a... Tehát, hogy az, hozzátenném, hogy ezzel nem azt akarom mondani, hogy mondjuk felkészült Európa erre az esetőségre annyira, amennyire kellett volna. Például annyira, hogy tényleg erőt veszünk magunkon, és tényleg belerakjuk azt a szükséges pénzt például a saját biztonságban, amit kellett volna. És tudjuk annyira támogatni Ukrajnát, hogyha esetleg kiesik az amerikai, ez az amerikai vonal, ez teljesen kiesik, vagy kevesebbet küldenek, akkor is tudják tartani a frontot. Mert ezen múlik Európa biztonsága, és erre aztán erre egyáltalán nem vagyunk szerintem felkészülve. Mindenki azt mondja, hogy persze, hogy dolgozunk rajta, meg mit tudom én, de azokat az áldozatokat senki nem akarja meghozni, amik jellemezték ezeknek az országoknak a költségvetését még a hidegháborúban, hogy igen, irtózatos mennyiségű pénzt kell belerakni a biztonságba, és ez azzal fog járni, hogy kevesebb kórház lesz, meg kevesebben fognak iskolába járni, meg kevesebb, nem tudom, infrastruktúrát építünk. És az a helyzet, hogy ugye azzal, ami valószínűleg a legnagyobb különbség az Egyesült Államok és Európa ilyen a saját biztonságáról gondolkodásában, hogy hajlandóak vagyunk meghalni érte. Mert az amerikaiak azok abszolút hajlandóak, tehát ott van ennek kultúrája. Mi meg még mindig azt képzeljük, hogy tudunk úgy egy őrjöngő diktátorral a segünkben létezni, hogy nem hozzuk meg ezeket az áldozatokat. Szóval, hogy egy ilyen tényleg történelmi ilyen változás abban, ahogyan Európa gondolkodik magáról, az nem történt meg. Én azt hiszem, vagy hogy mondtam, ilyen örök optimistán, azt remélem, hogyha valami jó kisül ebből az új Trump elnökségből, az, hogy talán erre rájövünk.
Merci.
Abszolút egyetértek. Ugye egy picit így elment Vilmos egy ilyen filozófiai irányba, és akkor ezt a filozófiai irányt én is folytatom, ugye az Európai Unió, vagy az Európai Integráció alapeszméje az, hogyha gazdaságilag együttműködünk, akkor nem lesz a kontinensen háború. És ez működik az Európai Unión belül, de hát az Európai Unió határán itt van egy háború, egy olyan országgal, amelyiket próbálunk behúzni az Európai Unióba. Hajlamosak vagyunk elfelejteni, holott ugye Magyarország csatlakozása is valahol erről szólt, hogy ezt a nyugati érdekszférát próbálta ez a közösség, nevezzük Brüsszelnek, bár ugye nem erről van szó, tehát ez a nyugati közösség kiterjeszteni minél keletebbre. Nagyon fontos volt a balti államok felvétele ebből a szempontból, de mondom, ugyanilyen fontos volt akár Románia, Magyarország felvétele, vagy Bulgária, tehát lehet sorolni. Ez a feszültség, ez most nagyon érezhető. Ezt láthatjuk Szerbiában, ezt láthatjuk a többi délszláv országban, vagy balkáni országban, Ukrajnában ugye ezt egy elég extrém módon látjuk most. Az, hogy Trump nem annyira együttműködik az Európai Unióval, az valóban vagy oda vezet, hogy az Európai Unió még jobban meggyengül, mind gazdaságilag, mind politikailag, vagy hogyha ezt felismerik, és mondjuk Orbán Viktor is egy picit visszavesz, legalább a kommunikációból, akkor elindulhatnak, vagy legalább megtalálhatják azt az utat, amerre el kell indulni, ahhoz, hogy egy megfelelő partnerként lépjen föl az Európai Unió az Egyesült Államokkal szemben.
Én is tudom, amiről a Macron is beszél meg, amiről, tehát hogy az, hogy ez, azt kell megérteni, hogy ez nekünk kell fontos, hogy az amerikaiaknak nem lesz fontos.
Macron ugye azt mondta, hogy legyünk húsevők.
Igen.
Eddig növényevők voltunk, most legyünk húsevők.
Na jó, de itt konkrétan mi lehet mondjuk Macronnak a saját személyes elképzelése, hogy oké, de hogyan legyünk húsevők? Költsünk többet a védelemre? Ennyi?
Hát ugye ez a közös például fegyverbeszerzés, el kell gondolkozni ugye a közös külpolitikai fellépésen, vagy legalábbis annak az ilyen szorosabbra vételén, és így a közös hadseregen is. Uh-huh.
Ehhez ugye kell egy, nem csak egy közös védelmi politika és egy közös külpolitika, hanem kell egy közös gazdaságpolitika is, ahol egyébként felelősen tud minden kormány dönteni arról, hogy ő mennyit szán a közös büdzsébe. Ugye ez az alapvetés, hogy az Európai Unió büdzsé nem lehet mínuszos, hogy ezt így összedobáljuk GDP-hez vagy nemzeti jövedelemhez mérten. Az látszik, hogy elavult, az már a Covid idején látszott, hogy elavult. Ugye egy nagyon fontos tabut tört meg az Európai Unió azzal, hogy közösen vett fel kölcsönt. Van még egy másik, ugye ez a közös adópolitika, ami ugye arról szólna, hogy olyan területeken, ami egyébként egy globalizált gazdaságban teljesen valid és sokkal jobban működött, tehát például a nemzetközi tech cégek, amiket már nem lehet egy országhoz kötni, jelenleg ki tudnak bújni az adózás alól, hogyha mondjuk az Európai Unió vagy világszinten adóztatják őket, akkor mondjuk ebből jöhet egy olyan nemzetközi bevétel, amiből szintén az Európai Unió tud gazdálkodni. Tehát most nem akarok elveszni a részletekben, de hogy ugye Milla most elmondta azt, hogy mik azok, tehát a védelem az egy nagyon fontos cél, amire költeni kell, meg kell találni hozzá a forrásokat, és el kell fogadtatni saját magukkal az Európai Unió kormányainak, hogy igenis ezekre a célokra szánni kell, és igenis át kell alakítani ezt a struktúrát, mert hogy több pénzre van szükség.
Ugye ez, amiről most beszélünk, az az, hogy mi történik a lehető legjobb esetben. hogyha tényleg itt most mindannyian megijedünk nagyon Donald Trumptól, és attól, hogy mi fog történni január 20-a után, és akkor így összekapjuk magunkat. De ugye közben van egy olyan estős, szerintem ez a valószínűbb, hogy az fog történni, hogy Donald Trump nem engedi el teljesen Európa kezét, ezért az európai vezetők nem állnak bele teljes messzességgel abba, hogy most itt egy új idők járnak, és akkor ebben a langyos vízben még így el vagyunk egy darabon.
Még egy filozófiai kérdést, akkor, hogyha már itt langyos víznél tartunk, hadd dobjak be. Mi van, hogyha ez a forgatókönyv? Tehát akkor hosszú távon, hogy a fenébe fogja megérteni ezt az Európai Unió, hogy tulajdonképpen önálló entitásként fellépnie neki jó lenne?
Mert ő nagyon sok okos ember, nagyon-nagyon sokat gondolkodik, és nem tudják.
Igen, alapvetően erről folyik a vita már jó ideje. Tehát ez ugyanaz a vita, mint hogy hogyan legyünk függetlenek az energiában. Uh-huh. Mert ugye jelenleg a függetlenség, amit függetlenségnek hívunk, az, hogy a függőségünket Oroszországtól Amerika felé irányítjuk. Másik ilyen fontos kérdés, hogy mit kezdjünk Kínával. Nem állhatunk harcban Kínával. Nem ignorálhatjuk Kínát. Tehát, hogy valamilyen módon azt a fajta globalizációt, amit megszoktunk, azt úgy kell fenntartanunk, hogy nem tudjuk fenntartani, viszont
ez
nem szakíthatunk.
Igen. Paradoxon.
Hát ez az, tehát egy csomó ilyen paradoxon van, amit most föl kell oldani, és ugye tényleg itt az a nagy kérdés, hogy Trump elnöksége segít abban, hogy valamiféle módon nem is csak az Európai Unió, hanem úgy a világ, tehát a világkereskedelem, a világgazdaság, a biztonságpolitika elinduljon valamilyen értelmezhető irányba, vagy tényleg a másik megoldás az, hogy így ellébecolgatunk még itt egy pár évig, és akkor így nézzük, ahogy itt a szomszédba háborúzgatnak.
És igen, nem akarom elvenni más irányba, de ugye ennek a, hogyha tényleg lenne egy ilyen újragondolása ennek a közös, nem tudom, ennek a közösségnek, akkor annak a motorjának, ugye Németországnak kéne lennie, mert a legnagyobb gazdaság az EU-ban a legfontosabb ország. Na most Németországban kormányválság van, nem lesz, és a gazdasága az úgy néz ki, hogy ez a német gazdasági modell, ami eddig működött, az a jövőben nem fog.
De hogy miért nem fog konkrétan?
Ez egy nagyon hosszú történet.
Tudom, hogy nagyon hosszú, csak legalább egy széljegyzetben említsük meg, hogy ezt alá tudjuk támasztani ezt az állítást.
Egyrészt mert az a költségvetés ilyen politika, ami a 2008-as gazdasági válság után lett a mainstream Németországban, az nem tud reagálni az új világgazdasági azokra a világgazdasági folyamatokra, amiket most látunk, mert nincs az országnak vezetése, amelyik meg tudna ilyen nagyon nehéz döntéseket hozni, és azért, mert van egy ilyen általános trend, hogy a nyugati világban a politik, tehát hogy ezek a politikai szereplők, azok már nem egy külső ellenséget tartanak az ilyen legfontosabb, tehát hogy nem egy ilyen külső szereplőt tartanak a legfontosabb ellenségnek, hanem egy ilyen belső ellenség van. Uh-huh. És hogyha belső ellenség van, akkor úgy nagyon nehéz egységesen fellépni. Tehát, hogy ez igaz nyilván a Donald Trumpra is, és nyilván amit ő mond, az egy ilyen, tehát az a befelé forduló Amerika, merkantilista Amerika, az egy kicsit erről szól, volt már ilyen Amerika, két világháború lett utána, de reméljük, ez most nem jakul, Amerika nyert meg egyébként, mert ugye, de épp azért, mert sikerült egy ilyen olyan nagy koalícióba terelni az embereket, hogy nem belülkeresték az ellenséget, hanem egy külső ellenség, így összerántottak, ez a legtermékenyebb időszaka volt az Egyesült Államoknak is, meg egyébként Nyugat-Európának is, és ez nyilván ugye a Szovjetunió volt, de mióta nincs Szovjetunió, azóta egymás között keressük a bajt.
És hát ugye a másik az, hogy a németek megelégedtek azzal, hogy az úgy jó, ahogy van gazdaságilag.
Ez volt az Angela Merkelnek a politikája.
Igen, ez Angela Merkel. Tehát Angela Merkel 16 évig gyakorlatilag a gazdaságban nem történt semmi. Olyan szinten ment el Németország mellett a világ, hogy így most csak így tényleg pislogunk. És ugye ez az az év, amikor már nagyon pislogunk. Tehát az, hogy a magyar ipar így szépen döglődik, az például betudható annak, hogy az innovációs képessége a német iparnak, és akkor beszélhetünk termékekről, beszélhetünk nyersanyagokról, beszélhetünk egyáltalán arról a filozófiáról, hogy hogyan viszonyulunk azokhoz a tárgyakhoz, amiket ez az ipar előállít. Ott nem történt semmi, és ugye ugyanúgy mi is ültünk itt a kényelembe. És
hát történt megint... csak éppenséggel némi minőségromlás például, hogyha mondjuk akár az autóipart megnézzük.
Hát tehát, hogyha fel akarod idézni, hogy az elmúlt 20 évben mire emlékszel a német autóiparra, az a dízelbotrány lesz.
Igen.
Nem az, hogy ő.
De ezért mondom, hogy minőségromlás.
És Amerikában meg azt mondod, hogy a Tesla.
Ami ugye nem egy autó, hanem egy technológia. És ez is egy ilyen, és így is lehet értelmezni, és ugye ez az egyik legnagyobb fájdalma a németeknek, hogy ők kimaradtak ebbe, amiből a legtöbb pénzt lehetett keresni az utóbbi 20 évben, a technológiai forradalom.
De miért maradtak ki?
Igen.
Tehát, hogy ezt nem lehet, ezt Angela Merkel se lehet fogni. Ezt a német cégek csak saját magukra foghatják. Igen. És Magyarország meg csak magára foghatja. Jó, bocsánat, nem. Tehát, hogy kicsit, hogy így ellent mondja saját magamnak. Ugye Magyarország most úgy döntött, hogy az elektromos autó a minden, csak hogy most meg átestünk a ló túlsó oldalára. Tehát ez se egy ilyen kifinomult gazdaságpolitika, hogy erősítsük az innovációt. Nem, most az van, hogy aki elektromos autót gyárt, az tök mindegy, hogy mit csinál, az üléshúzattól, az akkumulátorig, az jöjjön ide. És akkor mi van, hogyha ez a technológia se jön be? Akkor mi is így fogunk itt állni, széttett kézzel, hogy amit egyébként szintén láttunk idén.
Meg ezt sem mi találtuk ki.
És ugye, nem talált, mi igen, semmit nem találtunk.
Igen, de hogyha mondjuk, de még csak ha Európát is nézzük, tehát hogy tényleg, hogy...
Bocsánat, a bűvös kockát mi találtuk.
Na, a bűvös kockát mi találtuk, igen, ez a magyar EU elnökségnek egyébként a logója, nagyon kis szellemes. De hogy nincs, nem volt, ez ebből a rész, tehát ebből a tényleg a technológia felől teljesen kimaradt Európa, és a németek is, és ugye volt egy cégük, amelyik ugye be is került a DAX-ba, ami egy ilyen online fizetési megoldásokkal foglalkozó vállalat volt, és a németek tényleg könnybe lábat szemmel ünnepelték, hogy végre van egy technológiai óriásuk, és arról kiderült, hogy az egész egy csanás volt, az könyvelését meghamisította, és egy KGB ügynök volt a helyettes vezetője. Tehát, hogy egy tényleg katasztrofális kudarcok egymás után.
Bocsánat, annyira messzire vagyunk, hogy muszáj és tatáriális döntés hozni, és kicsit visszakormányozni az egész adást.
Pedig még mi beszélnék Macron gazdaságpolitikájáról.
Belemehetünk, és abból is lehet, hogy később egy adás, de kénytelen vagyok egy picit még Ukrajnára elkanyarodni, ugyanis Volodymyr Zelenszky itt járt Budapesten, és csütörtökön mondott is egy olyan beszédet, amit bár nyilvánosan először nem mutattak meg, de aztán kirakták a online Zelenszkynek a hivatalos Twitter csatornájára, és abból idéznék csak egy mondatot, hogy Budapest, nem is egy mondatot, bocsánat, tehát abból idéznék néhány mondatot, miszerint Budapest emlékszik a szovjet tankokra, az ukrán városok sem felejtik az orosz bombákat, és akárcsak Budapest, úgy Ukrajna és minden európai ország, minden városa megérdemli a biztonságot és a békét. Szerintetek itt Budapesten most kihez beszélt valójában Zelenszky?
Hát ugye adja magát, hogy Orbán Viktorhoz, aki az egyetlen európai vagy Európai Uniós vezető, aki próbálja gáncsolni az uniós tagságot. Ezt sok mindennel lehet magyarázni, meg fel lehet idézni, amit Orbán mond, de amikor az Európai Unió erről beszél, mint ugye az előbb mondtam, hogy ez egy érdekszféra kiterjesztése, és egyfelől egy biztonsági garancia féle. Nyilván az, itt az, csak az, egy filozófiai szinten, tehát hogy az, amikor Ukrajnának azt mondjuk, hogy jöhettek az EU-ba, az nem azt jelenti, hogy na még egy ország is kipipáltuk, hanem az azt jelenti, hogy mi azt mondjuk nekik, hogy itt állunk a hátatok mögött.
Hát meg azt, hogy belépünk egy háborúba. Nem?
Nem.
Nem feltétlenül. Hát nyilván ugye ők nem holnap lesznek a tagok, ugye ez is ilyen fals élverés volt az Orbán részéről, hogy milyen dolog valakivel tárgyalni, aki háborúban van, de hát hogyha magára hagyjuk, akkor vagy háborúban lesz, vagy nem lesz.
Én egyébként nem vagyok, csak hogy végül is most Amerika kapcsán is beszélgetünk, én vagyok abban biztos, hogy a Volodymyr Zelenszky nem örül annak, hogy a Donald Trump lett az Egyesült Államok elnöke. Tehát azért a viszony Kijev és Washington között itt az utóbbi egy évben azért az már nagyon, egy ilyen nagyon terhes, nagyon frusztrált dolog volt. Tehát a Biden adminisztrációval is tehát nagyon elegük lett már Kijevben azzal, hogy ígérnek, és nem adnak, és hogy egyszerűen nem képesek arra, hogy tényleg vegyenek egy mélevegőt, és hogyha már tesznek egy befektetést, akkor egy olyan befektetést tegyenek, aminek valóban lesz eredménye, és talán azt gondolják, hogy lehet, hogy a Trump kiszámíthatatlan, de meggyőzhető, és hogyha valamibe beleáll, akkor az úgy is lesz, és azt tudjuk, hogy lehet, hogy nem tudom, szkeptikus Ukrajnával kapcsolatban, de az is biztos, hogy nagyon nem szeret egy lúzernek kinézni, és hogyha most átengedi Putyinnak a háborút, akkor az bizony egy elég lúzer dolog lenne, illetve ugye arról senki nem beszél, de hogy a Putyin nem hiszem, hogy hajlik arra, hogy most itt legyen egy ilyen béketárgyalás.
Sőt, el is meg, mondták, hogy nem.
Igen, egyáltalán, tehát hogy azt gondolja, hogy most ő van nyerésben, igaza is van, és nem hiszem, hogy ennek megfelelően belemenne abba, hogy most akkor tárgyalóval, vagy hogy ennek úgy üljenek tárgyalóval, az, hogy annak tehát le lehet ülni, és akkor maszatolni, de hogy tényleg lenne ennek eredménye. És ugye azt tudjuk, hogy ma már beszélt telefonon az Zelenszky a Trumppal, arról beszéltek, hogy észak-koreai katonák vannak Európában, és harcolnak az orosz-ukrán háborúban. Szerintem ez is egy ilyen elég jó buzzword, tehát hogy azt mondani, hogy szerintem az amerikai, tehát hogy az ilyen republikánusoknak ezek az ilyen nagyon távoli, ilyen egzotikus ellenségek, azokat tök jól el lehet, tehát Irán, Észak-Korea,
ez hát annó Vietnám.
Igen, ezeket, az Vietnám teljesen, ez a vietnámi háborút, ezt az Egyesült Államok lakosságának a többsége támogatta végig egyébként. Úgyhogy szerintem például ez az észak-koreai vonal, szóval én egyáltalán nem vagyok meggyőződve arról, hogy különösen úgy, hogy ott a szenátus, és hogy most itt ezt így le lehetne csapni, és nyilván ott van a Vance, aki a G.D. Vance, aki az alelnöke lesz Trumpnak, akiről tudjuk, hogy egyébként a legnagyobb orbánista a brigádból, és a Putyin-féle béketervet is előadta egyszer egy interjúban, talán a CNN-nek, de ugye G.D. Vance-re hallgatta a Donald Trump-ra, én szerintem nem hallgat. Tehát, hogy
Bocs, nem csak ebben menjünk már bele, hogy mi ez a Putyin-féle béketerv. Tehát ez az, hogy a keleti megyék maradnak?
Igen, hogy megtartják. De ez volt, most nem tudjuk, mert ugye a Putyin környezetéből is egyszer egyik nap azt mondja, hogy akkor legyen az, hogy befagyasztjuk a frontvonalakat, Ukrajna garantálja, hogy nem lép be a NATO-ba, és megtartják azokat a területeket az oroszok, amiket eddig elfoglaltak. Másnap meg azt mondja, hogy elmegyünk Kijevig, vagy nem tudom, Varsóig. Tehát, hogy azért itt nagyon nincs egy, hogy is mondjam, hivatalos irányvonal. De a Trump oldaláról sincs. Szóval ez minden kicsit ilyen levegőben van.
De szerintem most tök jó. Tehát, hogy van egy teljesen kiszámíthatatlan amerikai elnök az egyik oldalon. Van Vladimir Putyin, aki hát szintén nem a legmegbízhatóbb és legkiszámíthatóbb vezető. Németországban gyakorlatilag nincs kormány.
A Macronnak a támogatottsága belföldön.
Igen, tehát, hogy ő nagyon szépen mosolyog és tök jókat mond. Von der Leyen, hát azért akármilyen határozott Orbánnal szembe azért nem az a vaskezű vezető.
Orbán Viktor meg bevodkázva.
Orbán Viktor bevodkázva beszélni.
Igen. Viszont itt merül fel még az a kérdés, hogy akkor Zelenszkijnek lehet-e reális alternatíva az, hogy az Egyesült Államok valamilyen szempontrendszer mentén úgy dönt, hogy ők kivonulnak Ukrajna támogatásából, hogy akkor ő egy-egyben az Európai Unió támogatására appellál.
Nem tud más csinálni.
De közben meg ennek ilyen fizikai korlátai vannak, tehát egész egyszerűen nem tudunk annyi lőszer gyártani, amennyi kéne. Tehát az Egyesült Államok se tud egyébként, mert nincs hadigazdaság se Európában, se az Egyesült Államokban, de Oroszországban meg van. És ezt is nagyon fontos lenne szerintem megérteni, hogy mi nem háborúban leszünk, Oroszország nem háborúban vagyunk, és nagyon nehéz úgy megnyerni egy háborút, hogyha nem veszel benne részt.
Már várom a Megafon kiragadott videókat, vagy most neked ebből a mondatából.
Hát de, hogy is mondjam, tehát az ember beszélget ilyen, tehát hogy ez egy ilyen konszenzus Nyugat-Európában, csak nagyon nehéz ezt cselekvésre fordítani, mert nem lesz népszerű dolog azt mondani, hogy akkor most 5%-át a GDP-nek beletoljuk abba, hogy nem tudom, hadi anyaggyárakat fogunk építeni.
Az Európai Unió az mindig úgy működött, hogy így elmismásolták, meg próbálták szőnyeg alá tolni a problémákat, és amikor már nagyon égett a ház, akkor hirtelen kitaláltak valamit. Igen. Ugye ilyen volt a görögválság, ilyen volt a Covid. Itt tényleg szerintem az lesz a nagy kérdés, hogy mi lesz az a pont, amikor így végre ráébrednek, hogy valami nagyon radikálisat kell lépni.
És lehet, hogy az lesz az, amikor Donald Trump azt mondja, hogy na akkor még adok nektek egy évet, addig szedjétek össze magatokat, és utána meg csak ti finanszírozzátok Ukrajnának háborúját.
Ugyan NATO-val kapcsolatban már fenyegetőzött annak idején.
Jó, de abból aztán végül nem lett semmi.
De valamennyire, tehát abból a szempontból lett, hogy azért többet kezdtek el költeni az államok hadi kiadásokra. Ugye ott az van, hogy a GDP 2%-át.
De ez az viszont ez azután pörgött fel szerintem jelentősen, hogy kirobbant az orosz-ukrán háború. Nem?
Hát igen, de közben meg azért az egy...
Tudja, mert hogy ugye nyilván ott egy konjunktúra időszak volt, ugye ott beindult az európai védelmi együttműködés, aztán ugye jött a Covid, ami megint egy új helyzetet teremtett, és aztán jött a háború, ami megint egy új helyzetet teremtett, tehát hogy nagyon nehéz így visszafejteni a dolgokat, hogy mi történt volna, hogyha nincs Covid és nincs ukrán háború. De azt láttuk, hogy például a magyar kormány, az most mindegy, most felejtsük el, hogy miért, vagy hogy épp ezzel most mennyire a NER gazdasági potenciáját akarta növelni, hogy ő most így hadi dolgokba fektet, de hogy például a magyar kormány, amelyik korábban még azt vette komolyan, hogy a GDP arányos deficit az ne menjen 3% fölé, mert akkor az EU fog csúnyán nézni, sokkal komolyabban vette azt, hogy a NATO költségvetés, vagy bocsánat, a védelmi költségvetésünk az legyen a GDP 2%-a, mert különben Trump csúnyán fog nézni. Uh-huh.
Én azt hiszem, ez egy közel tökéletes végszó volt, úgyhogy merci, Vilmos, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Hallgatóinknak pedig szintén köszönöm a figyelmet. Hogyha nem szeretnétek lemaradni egyetlen friss hírről vagy elemzésünkről sem, akkor kövessétek a HVG-t minden létező platformon. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok. Sziasztok, viszont hallásra!